Én is köszöntök mindenkit itt a helyszínen, illetve az online térben, és nagyon szépen köszönöm a felkérést. Garambögy László vagyok, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár egyik főigazgató helyettese, illetve az Informatikai és Fejlesztési Osztályának a vezetője. Az előadásomban, szóval az előadásomban az elmúlt éveknek a fejlesztéseibe fogok kicsi betekintést nyújtani. Senkit sem akarok megijeszteni, nem az lesz, amit már pár helyen hallottak tőlem, hogy újra és újra azokat elmondom, ezeket csak így felvillantom, és a szekció címéhez igazodva kicsit jobban kitérek majd a katalógusunkra is, amiről viszont más helyeken kevesebbet beszéltem. Bízom benne, hogy az előadás végére mindenkinek tiszta lesz az, hogy miért beszélek digitális átállásról a könyvtárban, tehát hogy milyen olyan folyamatok zajlottak le az elmúlt időszakban, ami egy bizonyos szemléletváltásra késztetett minket már a jövő fejlesztéseire vonatkozóan. De akkor nézzük azt, hogy mit jelent az, hogy szabadulás a múltból, a múlt fogságából. Hát vannak olyan adottságaink, amik egy kicsit megnehezítik azt, hogy mi 21. századi szolgáltatásokat nyújtsunk. Egyik ilyen például maga a könyvtár épületünk, ami egy nagyon impozáns épület egyébként. Napra pontosan 148 évvel ezelőtt adták át, tehát 1876. március 26-án nyitotta meg a kapuit. Tehát nem egy mai épületről van szó, de a könyvtár múltja pedig még sokkal régebbi, 463 éves múltra tekint vissza, hiszen 1561-ben alapították, tehát nagy múltú könyvtárról van szó. De visszatérve az épületre, ez az épület Magyarország első olyan épület, amit kifejezetten könyvtári célokra építettek. Azonban nyilván az akkori elvárások és gondolatok szerint, ami ugye 148 évvel ezelőtt volt, messze nem olyan típusú könyvtárakat építenek ma, mint ez az épület. És akkor ezt az épületet úgy tervezték, hogy egy 180 egyszeres állománnyal költöztek be. Ehhez képest most már 2 milliónál járunk, tehát kicsit úgy megnőtt az állománynak a mérete, ezzel szemben az épület az nem lett nagyobb, tehát kicsit szűkösen vagyunk. Ez a kis ábra itt a sarokban egyébként azt mutatja, hogy az épületnek mennyi a látogatható része, tehát az a zöld rész gyakorlatilag, ami az olvasók részére elérhető, illetve itt nagyon kicsit ez a sárga rész még itt látszik, de ott az a szint már nem teljesen. Tehát ebből is látszik, hogy az épület gyakorlatilag egy hatalmas raktár, nem pedig egy olyan jellegű könyvtári tér, amit ma elképzelünk, amikor akár egy modern könyvtárnak a képe előttünk van. Hát itt a mesterséges intelligencia segítségével próbáltam egy képen is tükröztetni ezt, hogy ami valójában ilyen szép, tehát van egy impozáns nagy olvasónk, az gyakorlatilag mit jelent? Ezt jelenti. Tehát, hogy a könyvtárban a könyvek el vannak zárva, néhány oda ki van szórva, de gyakorlatilag hozzáférhetetlenek a könyvek. Természetesen csak képletesen, tehát nyilván katalógusban megkeresve, tehát ezért kell egy remek katalógus, ki lehet őket kérni és hozzá lehet férni, de messze nem egy szabadpolcos rendszerről van szó, ami ugye a legtöbb könyvtárban, vagyis ha a modern könyvtárra gondolunk, akkor eszünkbe jut. A másik fogság az épületen kívül maga az ELTE múltja és az ELTE szervezeti felépítése. Ugye maga az ELTE is egy elég nagy múltra tekint vissza, hiszen 1635-ben alapították bölcsészeti és teológiai karral. Azóta ugye karok jelentős mértékben átalakultak, újat jöttek létre, megszűntek. Jelenleg 9 kar van az ELTE-n, az utolsót 2021-ben alapították, a gazdaságtudományi kart, és az ELTÉ nagy hagyománya van annak, hogy a karoknak nagy önállósága van, ebbe beletartozik az is, hogy önálló könyvtárakkal rendelkeznek, a karok a fenntartók, tehát nem központi könyvtár és alárendelt könyvtári eloszlás van, hanem egymás mellett működnek a könyvtárak, de bizonyos téren próbálnak egységességre törekedni, ilyen például az informatikai szolgáltatások területe is, amiben az egyetemi könyvtár és levéltár egy ilyen központi feladatot ellátó funkcióval bír, tehát például mi adminisztráljuk az integrált könyvtári rendszert, repozitóriumnak a rendszergazdai feladatai nálunk vannak, és még lehetne sorolni, tehát központi feladatokat látunk el, de nem alánk tartoznak az egyetemi könyvtárak. Ezt nekünk, vagy a kari könyvtárak például, illetve van más könyvtár is, tehát itt írom azt, hogy gyakorlatilag 20 plusz 19 könyvtár, a 19 itt a BTK-t, bölcsészettudományi kart kell érteni, tehát csak ott van ennyi, és még egyéb kari könyvtárak, kollégiumi könyvtárak, karon kívül könyvtárak, tehát számos könyvtár van az ELTE-n, amiket valamilyen szinten informatikailag össze kell fogni, például integrált könyvtári rendszer tekintetében, ez viszont nálunk van az egyetemi könyvtár és levéltárban, ami már szintén kicsit megnőtt, tehát már nem csak egyetemi könyvtár vagyunk, hanem pár éve már levéltár is hozzánk tartozik, kvázi egy külön osztályként a Szombathelyi kampusznak a könyvtára, illetve tavaly óta már gyakorlatilag múzeum is vagyunk, hiszen közérdekű múzeális gyűjteményi is nyilvánítottak minket, tehát számos funkcióval rendelkezünk. És az egész rendszer fölött van egyébként a könyvtári tanács, ahol ilyen demokratikus elven eldőlnek azok a kérdések, hogy milyen irányba tudunk azért közösen menni, hogy valami egységességet mutassunk kifelé, még akkor is, hogyha ez a kicsit fura szerkezet van, hogy külön-külön fenntartókkal, értsük ez alatt a karokat, működnek az egyes könyvtárak, saját igényeik vannak, amiket nekünk informatikailag ki kell szolgálni. Tehát nagyon sok mindent figyelembe kell venni, amikor mi digitális szolgáltatások fejlesztésében gondolkodunk, már csak azért is, mert fejlesztő gyakorlatilag két fő van összesen, akik ezt a nagy mindenséget megpróbálják kiszolgálni. Azért írtam, hogy körülbelül már nem két egész ember, félig magamat is beleszámoltam fél emberként, és akkor még van másfél ember, aki gyakorlatilag fejlesztésekkel foglalkozik. Tehát kicsit nehézkes, hiszen néha még nem is az van, hogy van egy konkrét irány, amiben tudunk menni, hanem néha ilyen megrendelő, kiszolgáló alapon szolgáljuk ki ugye a kari könyvtárakat is, tehát ez így kicsit megnehezíti a dolgunkat, de nekünk már ez a természetes, úgyhogy ezt már nem fogjuk fel igazából nehézségként. De mindemellett fontos ugye, hogy a modern kor elvárásainak megfelelően egyszerűbb, gyorsabb, kényelmesebb és időben kiterjesztett szolgáltatásokat biztosítsuk. Nem véletlenül tettem oda ezt a képet, hiszen egyetemi könyvtárról van szó, tehát a Z-generációnak az igényeit nagyon ki kell szolgálni, még ha nem is ők az egyetlen célcsoportunk, de nyilván ők az egyik fő célcsoportunk. Emellett nyilván vannak ilyen egyéb elvárások is, mint hogy például a munkatársak által végzett munkát is támogassunk, próbáljuk meg kiváltani például a digitális technikáknak a segítségével. Ezekkel a feladatokkal kapcsolatban az elmúlt években számos fejlesztés készült, amit már a bevezetőben említettem, több konferencián is részleteztem, így most csak így említés szinten fogom ezeket megemlíteni. Tehát ilyen például az ELTE könyvtár webappunk, ami ugye egy böngészőben futtató mobil alkalmazás, amiben elérhetővé tettük az online beiratkozást is még a COVID idején. Szintén egyébként COVID inspirált a szolgáltatásunk, az ELTE könyvtár böngésző, ami azt teszi lehetővé, hogy jogvédett tartalmakat úgy közvetítsünk könyvtári gépekre, hogy azokat se lementeni, se képernyőképet készíteni. Nem véletlenül ez telefonnal van lefényképezve a képernyő, mert egyszerűen a print screen nem működik. Nem tudtam volna lefotózni. Tehát letölteni, nyomtatni semmit nem lehet, és nem kell ehhez külön dedikált gépet létrehozni, hanem egyszerűen ezt a programot telepítve gyakorlatilag ezt a funkciót bármelyik olvasói gépen tudjuk úgy biztosítani, hogy nem kell beragasztozni az USB portot, hogy ne tudjanak oda bedugni semmit, vagy ilyesmi. Egyszerűen maga a szoftver ezt a feladatot elvégzi. Akkor szintén ELTE szintű fejlesztések, ugye, hogy az Open Journal Systemet, illetve az Open Monograph Press-t bevezettük az elmúlt években. Utóbbi egyébként még pilot projektben működik, tehát az még nem teljesen hivatalos, de már működik. Egyre több könyvtárban be tudtuk vezetni az elektronikus kérőlapnak a szolgáltatását. És egy nagyon nagy fejlesztésünk volt, az utolsó évében fordult a 4 éves fejlesztés, hogy számos ELTE könyvtárban RFID eszközök kerültek, tehát ez tényleg egy nagy, egy 200 milliós keretösszegű szerződésnek a keretében, tehát itt látható, hogy önkölcsönző pultok jelentek meg a könyvtárakban, természetesen biztonsági kapuk. A harmadik képen pont múlt hét pénteken érkezett meg az új okos polcunk, azért ilyen kopasz még, mert még nem kerültek rá könyvek, de már ez is megérkezett a könyvtárunkba, ugye RFID leltározó, tehát számos ponton megkönnyíti ezt az életünket. És hogyha az ELTE szintű fejlesztésekről egy kicsit elkanyarodunk magára, hogy az egyetemi könyvtárban milyen fejlesztések voltak, akkor azt lehet látni, hogy olyan irányba mentünk, ami elsőre kicsit furcsán hangozhat, de gyakorlatban erre igény van, hogy a könyvtár most már képes működni bizonyos időszakban könyvtáros nélkül is, és ezzel ki tudtuk terjeszteni a nyitvatartásunkat. Tehát nem azt jelenti, hogy azért akarunk ilyen módot, hogy kevesebb könyvtáros kell foglalkoztatni, nem, egyáltalán nem, van bőven munka, kétszer ennyi könyvtárosnak is lenne. A nyitvatartási időt tudtuk ezzel kiterjeszteni. Itt írtam egy zárójelbe, hogy plusz 24-28 órányi nyitvatartást tudunk biztosítani a technikának köszönhetően, gyakorlatilag könyvtáros nélkül. Ez a 24-28 óra azért van, mert vizsgaidőszak környékén még rátettünk egy lapáttal. Tehát igazából arra mentünk rá, hogy ilyen önműködő, önkiszolgáló szolgáltatásaink legyenek, tehát megjelent könyvátvevő automata, ahogy említettem, a önkölcsönző terminálok, van önkiszolgáló szkennerünk, nyomtatónk, az utóbbi nem került rá képre, megnyitottuk az oktatótermet, ahol kizárólag kamerás felügyelet van, és így például a vizsgai időszakban tud úgy működni a könyvtár a normál nyitvatartási időn felül, tehát este 8 és 10 óra között úgy toltuk ki a nyitvatartást, hogy gyakorlatilag két diák látja el a felügyeletet, egyébként meg mindent a technika őriz, tehát lecseréltük az épület teljes kamerarendszerét, amit még egyébként bővítünk is, tehát most már 44 kamera figyeli az épületben lévő történéseket, illetve hát az RFID fejlesztésnek köszönhetően gyakorlatilag az épületből most már nem lehet úgy kimenni, hogy valaki egy biztonsági kapun legalább ne menjen át. Minden bejárathoz került, még olyan helyekre is, ahol csak dolgozók közlekedhetnek, tehát teljes védelem van ilyen téren, illetve minden kaput, pont most vannak az utolsó kamera szerelések, minden kaput kamera is figyel. Tehát a biztonságra nagyon rámentünk, és ez teszi lehetővé, hogy gyakorlatilag itt tényleg a technika támogatásával plusz időt nyerjünk, és így ki tudtuk terjeszteni a szolgáltatásainkat időben is, amire mindenféle visszajelzés esetén, tehát hallgatóktól kapott visszajelzés esetén nagy az igény, és hullon van a könyvtár gyakorlatilag. Eljutottunk arra a szintre, hogy egymástól lopkodják a székeket vizsgai időszakban, mert megtelt a könyvtár, és nagyon szeretnek este is bent lenni. De hát a múlt öröksége, ahogy mondtam, kicsit visszakanyarodva erre az egész ELTE szerkezetre, hogy hogy működik, hogy sok könyvtár van, eltérő vezetéssel, eltérő fenntartóval, hogy elég bonyolult a rendszerünk, és itt már kanyarodok a könyvtári rendszer felé, illetve a katalógusunk felé. Tehát például az Alefünkben 321 féle olvasói státusz van, 30 féle példány státusz, és ezeknek a különböző összerendeléseivel, hogy melyik könyvtár van ki, milyen példány státusszal, mennyi időre, mit, hogyan kölcsönözhet, 837 féle összerendelés van, ami egy eszméletlen mértékű szám, úgy gondolom, és ezt ugye az a két fő próbálja karban tartani, vagy egyből, tehát kicsit nehézkes, de mi még megbirkózunk ezzel a feladattal, a hallgatók már kevésbé. Tehát a hallgatóktól ugye azt látjuk, hogy nem tudják azt, hogy most, ha én ide beiratkoztam, akkor oda is be vagyok-e iratkozva, akkor tényleg, hogyha egyik könyvtárban mit jelent a rövid kölcsönzés, a másik könyvtárban mit jelent, mert nem biztos, hogy ugyanazt jelenti. Tehát a hallgatók fejében van egy kicsi káosz, hogy lehet az ELTE-n igénybe venni a szolgáltatásokat, és egyébként már megkezdtük ezzel kapcsolatban az együttműködést így a teljes hálózatban, hogy valamilyen szintű kis egységesítés legyen majd a jövőben, hogy a hallgató igények, mert ez is megjelent, hogy egyszerűen nem látják át az ELTE könyvtári szolgáltatásait, hogy kicsit egységesebben tudjuk bizonyos téren, tehát nyilván lehetetlen ezt teljes mértékben egységesíteni, de ahol lehet, ott próbálunk kicsit tenni az ügy érdekében. Természetesen másik megoldás, hogy a technikát hívjuk segítségül, úgyhogy Ha lenne egy szuper katalógusunk, akkor ilyen boldog hallgatókat látnánk, hiszen a katalógusban, hogyha tényleg az egy nagyon szuper úgy működne, akkor ugye mindent azonnal megtalálna, amit keresnek, és azonnal tájékoztatást adna az a katalógus, hogy mit, milyen feltételekkel lehet kölcsönözni. Tehát édes mindegy, hogy melyik könyvtárba érhető el például egy adott dokumentum az ELTÁK könyvtári hálózatában, ha esetleg odaviszem az egeret, ki fogja írni, hogy ezt én személy szerint például 28 napra kölcsönözhetem ki, mert tagja vagyok ennek a könyvtárnak. Tehát, hogyha már nem is bírják a hallgatók lekövetni a rendszert, akkor a felületen minden információ gyakorlatilag kérdezés nélkül a rendelkezésre kellene bocsátani. Azért feltételes mód, mert mi nem tartunk itt. Tehát ez még a jövő. Illetve hát természetesen teljes szövegű elérést. Jó lenne, hogyha azonnal felkínálna, illetve hát a mesterséges intelligenciát se lehet megkerülni, tehát biztos minden hallgató örülne, hogyha a találatoknál már azonnal egy automatikus kivonat készülne, akár az angol nyelvi dokumentumokról ez magyar nyelven, ami alapján eldönthetni, hogy neki erre szüksége van, sőt, még hasonlókat is javasolhatna, tehát itt bőven van még hova fejlődni, de akkor elmondom, hogy éppen hol tartunk ez ügyben, katalógus téren. Bár még mindig úgy nevezzük, hogy új katalógus, de hosszú múltra tekint vissza egyébként, tehát az Eltefáj nevezetű katalógusunk, bár 2020-ban indult el, gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt már megkezdődött házon belül a foglalkozás vele. Ugye alapvető újítás, hogy nem csak a könyvtár fizikai állományában keres, hanem az előfizetett adatbázisokban is, illetve az ELTE repozitóriumában, illetve most már mondhatom, hogy repozitóriumaiban is. Tehát ezt a korábbi eléggé összetett felületű Alef opakot váltotta le egy ilyen Google-szerű egymezős keresőfelületű szolgáltatás, Discovery szolgáltatás, természetesen itt is van azért összetett keresés, hogyha valakinek az egy mező kevés lenne, és szereti a sok mezős keresést. Maga az Eltefind, az Ufind alapokon nyugszik, ez egy nyílt forráskódú könyvtári Discovery szoftver, amit a Villanova University fejlesztett ki, tehát nem véletlenül Ufind a neve, egyébként 2007-ben vált elérhetővé. És hogy miért éppen a Wufine-ra esett a választás, az pontosan emiatt a nagyon összetett ELTE és könyvtári szerkezet miatt nagyon fontos volt az, hogy teljes mértékben testre szabható legyen. Nyilván ezt a nyílt forráskód biztosítja, az más dolog, hogy a hajunk kihullik tőle olykor, de meg lehet benne csinálni sok mindent, illetve jól kombinálható fizetős komplex keresőkkel. Ha valakit egyébként érdekelnek a előzményeit, belinkeltem Világ Gabriellának a cikkét, aki ezt még anno eltésként írta, hiszen ő kezdte meg ezt a folyamatot, úgyhogy itt lehet további érdekességeket olvasni erről. Az eredeti célkitűzés egyébként 2017 volt, hogy elinduljon, tehát ebből is látszik, hogy 3 éves csúszással sikerült csak elindítani, hogy azért nem ment ez valami könnyen. De elindultunk, 2020-ban még ilyen 110 tételes hibajelzés volt, ahol ilyen élethalál, meg jó lenne kategóriába soroltuk a hibákat, az, hogy az élethalál volt az, hogy indulásra azt ki kell javítani. Mindenképp volt, hogy jó lenne, volt, ami ráér később. És akkor itt írtam jellemző problémákat, hogy milyen gondok voltak a Wufind-dal, ami miatt hát elég sokat csúszott ugye az indulás. Tehát voltak mobilos megjelenítési gondok, mert sok helyen táblázatokat használ, amit ugye mobilon kicsit nehezebb átrendezni, akkor ugye gyűjteményenként szabályozható online kikérést nehezebben sikerült megoldani, ugye nem minden gyűjtemény kérhető ki online, és ezt nagyon testre kellett szabni. Megjelentek olyan dolgok is a rekordoknál, amik nem kellettek, tehát a selejtezett példányokat is kidobta a kereső. Akkor a márk nézetben meg lehetett nézni, hogy kinyúlt bele a rekordba utoljára, ami nem feltétlenül publikus info, bár végül is annyira nagy, mert nem lett belőle, hogy kikerül. Akkor nyilván a rendezési problémák voltak, ékezetes, magyar ékezetes karaktereket nagyon nem jól kezelte, nem megfelelően rendezte. Akkor néhol hiányoztak a lelőhelyek, fordítási problémák voltak, a facettek hibásan működtek, akkor például nem volt benne virtuális billentyűzet, ami nagyon fontos, főleg a mi állományoknál, ami nagyon sok nyelvű, tehát nyilván többség magyar nyelvű billentyűzettel használ, de hogyha bármilyen speciális karaktert kell beírni bármilyen más nyelvből, azt elég nehéz a billentyűzeten benyomni. Tehát itt nálunk alapelvárás volt, hogy erre legyen egy virtuális billentyűzet, amit a képernyőn látszik is, hogy számos nyelv között lehet váltani, és akkor be lehet vinni akár a keresőmezőbe bármilyen speciális karaktert. Tehát ezeknek a problémáknak a nagy részét leküzdöttük, és 2020, talán szeptemberében sikerült elindítani az új katalógusunkat. Nem volt zökkenőmentes, azt elárulom, tehát még nagyon sok hibát jeleztek utána. De most már így az évek során azt lehet mondani, hogy eljutottunk addig, hogy majd mutatok képeket is, majd visszalépek. Tehát eljutottunk addig, hogy hibajelzéseket már nagyon kevés esetben kapunk, viszont egyetlen egy nagy problémája van a keresőnknek egyébként, tehát az a klasszikus és a valódi tökéletes egymezős keresést még nem sikerült megvalósítanunk. Itt látszik ezen a képernyőképen, hogy 4 főre bontjuk jelenleg a keresést. Ennek technikai oka van, hogy milyen módon kerülnek be az adatok a katalógusban, ezért van még 4 fül. Én nagyon bízom benne, hogy év végére eljutunk addig, hogy a 4 fülből már csak 2 lesz, és talán egyszer majd eljutunk addig, hogy valóban teljes mértékben egymezős keresés lesz. Erre azért garanciát nem merek vállalni. Akkor, hogy a katalógus működéséről is mutassak 1-2 képet. Természetesen ez már ilyen új generációs könyvtári katalógusnak tekinthető, tehát ez a fajta megjelenítés van, hogy a találati listánál ugye facettákkal lehet szűrni, akár van borítóképünk, illetve a részletes nézetnél is például megjelennek a hasonló tételeknek az ajánlásai. Ennél a könyvnél direkt készítettem egy képernyőképet, amit látszik az ELTE-n lévő sokféleség, tehát hogy mennyire más módon kezelik a könyvtárak az egyes dokumentumokat, tehát itt látszik, hogy milyenféle státuszokkal dolgoznak a könyvtárak, tehát például egyik könyvtárban ilyen státusz van, hogy 3 hétre, 4 hétre, másik könyvtárban kölcsönözhető, harmadik könyvtárban 1 hónapra, 2 hónap, vagy 2 hétre, 1 hónapra, akkor van, ahol a 4 hétre az valójában 30 napot jelent, tehát ebbe tényleg kicsit nehéz eligazodni hallgatóként, tehát itt lenne például nagyon jó egy ilyen info fülecske például, ami személyre szabottan megmondja, hogy az én tagságommal például az adott dokumentumot valójában mennyi időre tudom kikölcsönözni a könyvtárból. És akkor hogyan tovább, így zárszóként mondom, és itt jön az, hogy miért is mondható, hogy digitális átállás történt, tehát itt amiket felvázoltam fejlesztések az elmúlt időszakban, látszik, hogy akár a helyben használatra vonatkozóan, akár a online szolgáltatások terén is nagy előrelépéseket tettünk az elmúlt években, és gyakorlatilag eljutottunk szerencsére arra a szintre, hogy van egy olyan alapszolgáltatás palettánk, amire már tudunk építeni, és már nem azon kell törni a fejünket, hogy milyen új szolgáltatásokat kellene még fejleszteni. Ez már csak azért is jó, mert az a szűk fejlesztési kapacitás, ami rendelkezésre áll, az elérte a maximumát gyakorlatilag, mert ugye nem csak fejleszteni kell egy szolgáltatást, hanem utána azokat mind életben is kell tartani, ami bármilyen új szolgáltatást indítunk, csak plusz új feladatként rakódik le. Tehát ilyen téren úgy mondhatni, hogy behúztam a féket egy évvel ezelőtt, és azt mondtam, hogy nem afelé fogunk menni a jövőben, hogy újabb és újabb szolgáltatásokat hozzunk létre, hanem a meglévő szolgáltatásoknak a finom hangolására fogunk törekedni, illetve arra, hogy azok még precízebben, jobban, 21. századibb módon működjenek. Tehát, hogy mi várható ebben a szemléletben. Nagyjából az idei terveket írtam, már ismerve az, hogy szoktak megvalósulni a dolgok, lehet, hogy átcsúszik a következő évre is egy-két munkatervi feladat. Tehát az biztos, hogy a webappban szeretnénk új funkciókat, kiterjeszteni az online beiratkozást, hogy ne csak eltések, nem most csak jelenleg eltések tudnak, hanem gyakorlatilag bárki bárhonnan beiratkozhasson online, illetve hogy online bankkártyával tudja fizetni az ehhez kapcsolódó díjakat. Az ELTE könyvtár böngészőben egy teljesen új verziót készítünk, újraírjuk gyakorlatilag az alapjaitól, hogy sokkal kényelmesebben és jobban lehessen majd használni. Az ELTE Find-ot is, az Editet, arról most kevesebbet beszéltem, hogy a repozitóriumokat és a honlapunkat is újra fogjuk kicsit dizájnolni, és mélyebb integrációt szeretnénk a rendszerek között, tehát akár például a katalógusból át lehessen lépni az adott könyvtárra vonatkozó információkra, mikor van nyitva, mi a beiratkozás feltétele, stb. Stb. Akkor, ahogy említettem, az eltefájt fülek számának csökkentése is cél, illetve, hogy minél több ilyen személyre szabott infót, akár tényleg tagsággal összekötve, vagy tagságra vonatkozóan tudjunk biztosítani a katalógusban. Úgyhogy ez az irány, ez a szemléletváltás, ez volt a digitális átállás az ELTE könyvtárában, illetve könyvtáraiban, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.